Köszöntök mindenkit. Horváth Dániel vagyok, és annak az oka, hogy ezt az előadást közösen tartjuk Karcsó Gyulával, az, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyjából 2 évvel ezelőtt indított egy közös projektet az akkor még külön intézményként társuló Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjával. Ennek a projektnek a célja az volt, hogy szabványosan archiváljunk egy e-mail fiókot, és most ebben az előadásban ennek a folyamatnak a tanulságait szeretném bemutatni, tehát hogy hogyan és miért szeretnénk archiválni ezt az e-mail fiókot. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez egy nem lezárult projekt, tehát egy folyamatban lévő projektet mutatunk be. A szükséges technológiai feltételek még nem teljesen állnak rendelkezésre, de ezt előzetesen el tudom mondani, hogy igazából ahhoz, hogy ezt az archiválási projektet sikeresen lezártnak nevezhessük, tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy a projekt során előállított szabványos benyújtási adatcsomagot egy repozitóriumba el tudjuk helyezni, ami azt validálva egy archiválási adatcsomagként tárolni és kezelni tudná. Itt most egyelőre a benyújtási adatcsomagig jutottunk el, és ezt szeretnék bemutatni, hogy hogyan. Tehát miért szeretnék egyáltalán e-maileket archiválni? A múzeumban az írói hagyatékok bekerülése során szembesülünk azzal, hogy a digitális anyagok aránya nagy mértékben növekszik, az utóbbi években exponenciálisan. Az elmúlt évben én is szembesültem egy ilyen helyzettel, amikor például egy írói hagyatékot dolgoztam fel, és nagy mennyiségű levelezés került elém évről évre. Aztán 1995-ben drasztikusan csökkent a levelek száma, és ugye mi lehetett ennek az oka? Hát nem az, hogy valami baj vagy ilyesmi történt volna, vagy az író megunta a levelezést, hanem az, hogy csinált egy e-mail fiókot, és a levelezés további része ez ott található. Tehát ez az e-mailek az írók esetében tulajdonképpen egyfajta folytatásaként tekinthetjük az analóg levelezésnek. És hogy ez miért fontos kérdés számunkra, itt a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezeti és működési szabályzatából hoznék idézetet, ami azt mondja, hogy a PIM gyűjtőkörre kiterjed, a magyar irodalom egészének tárgyi, képi, valamint kéziratos és nyomtatott, digitálisan keletkezett, illetve könyvformában található emlékeire. Tehát a múzeumnak tulajdonképpen ezek a digitálisan keletkezett irodalmi emlékek is a gyűjtőkörébe tartoznak. Az együttműködés során a célunk az volt, a projekt indításokkal kitűzött célunk az volt, hogy egy olyan digitális archiválási eljárást fejlesztünk ki, amely nemzetközileg elfogadott szabványokon alapul, nem csak e-mailekre, hanem általánosságban bármilyen bond digitál objektumra alkalmazható, és az információ hordozótól és a szoftveres környezettől függetlenül hosszú távra biztosítja a digitális objektumok fennmaradását. Ez a nemzetközileg elfogadott szabvány, amit alapul vettünk a projekt során, ez az Open Archival Information System, amiről már szó volt a korábbi előadásokban is, és majd Karcsó Gyula fogja részletesebben bemutatni, hogy mi ezt hogyan vettük alapul. Az, hogy hát a bold digital objektumok kapcsán a korábbi előadásokban szintén már sok definíciót hallottam, úgyhogy én is mondanék egyet. Talán ezt még nem hallottam, ez a fehér könyvnek a módszertani útmutatójából származó definíció, ami azt mondja, hogy bond digital objektumnak számítanak a definíció szerint az álló és mozgóképek, hanganyagok, adatbázisok, adathalmazok, 3D objektumok és a felsoroltak konténerei. Ezeknek egyik speciális fajtája az e-mail, és mi most egy e-mail archiválási folyamatot fogunk bemutatni, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy kisebb eltérésekkel, de alapvetően más típusú digitális tárgyakra is alkalmazható az archiválási eljárás. És az, hogy mit jelent az, hogy a az archiválási folyamat hosszú távra biztosítja a digitális objektumok fentmaradását, tehát tulajdonképpen ez a felvetés azt is, ha válaszolok erre, hogy mi a hosszú távú archiválás, ez azt is megválaszol, hogy miért kell tulajdonképpen szabványosan archiválnunk. Tehát ez tulajdonképpen ki lehet mondani azt, hogy a digitális térben létező információk hosszú távú megőrzése az jelenleg nem biztosított. A későbbi korok történészei rendkívül keveset fognak tudni a 21. század elejének hétköznapjairól, aminek az az oka, hogy a közösségi média tartalmai, a messenger üzenetek, a felhőben tárolt anyagok, a floppy-ra, CD-re, DVD-re és merevlemezre metett anyagok, valamint az e-mailek jelentős része el fog veszni. Kettő okból kifolyólag, egyrészt azért, és már erről is korábban volt szó, úgyhogy csak nagyon röviden, tehát hogy az adathordozók elhasználódnak, illetve a szoftveres környezet tovább fejlődik. Tehát az adathordozók elhasználódása az azt jelenti, hogy a CD-k, DVD-k, HDD-k és SSD-k gyárilag garantált élettartalma az 1-2 évtized környékén van, míg a szoftveres környezet továbbfejlődése pedig azt jelenti, hogy a 80-as és 90-es évek fájlformátumai napjainkban már nem mindig, vagy csak nagyon ritkán nyithatók meg. Ezzel a projekttel tehát ez a célunk tulajdonképpen, hogy egy olyan eljárást dolgozzunk ki, amely kiküszöböli az adathordozók elhasználódásából és a szoftveres környezet továbbfejlődéséből fakadó problémákat. És a Gyula most bemutatja az Open Archival Information System modellt.
Kalcsó Gyula vagyok. Valójában én nem szeretnék részletesen, vagy annyira részletesen beszélni az OAIS-ről, vagy OAIS-ról, mint ahogy azt Dani beharangozta. Két okból, egyrészt azért, mert szerintem a jelenlévők nagy része ismeri ezt a szabványt. Ez utóbbit szeretném inkább hangsúlyozni, mert a délelőtti előadásban sem hangzott el, hogy de facto szabványról van szó, tehát egy ISO szabványról, ami nyilvánvalóan nagyon fontos dolog. Ez egy magas szintű elméleti modell a digitális környezetben keletkező adat információ hosszú távú megőrzésére, egy referencia modell, egy konceptuális modell, amely az alapfogalmakat és a legalapvetőbb folyamatokat tisztázza. Ami még szerintem fontos, hogy magyar szabvány most már, ugyanis a Magyar Szabványügyi Testület 2022-ben elvégezte a honosító munkát. A bizottság elnöke Dancs Szabolcs volt, helyettes a Bilics Erika, titkár Csík Gabriel, a főosztályvezető helyettes. Számos szabványtárgyaláson keresztül jó magam is tagja voltam ennek a bizottságnak. Egyébként végeztük el a szabványnak a magyar fordítását, tehát Magyarországon is egyébként már magyarul is implementálható az OA is. Ezen az ábrán láthatóak a legfontosabb komponensei, három fő szereplőt különít el, az adat előállítóját, kezelőjét és felhasználóját tulajdonképpen, és ezen belül pedig ugye magát az archívumot, amelynek különböző alapvető feladatait különíti el. Délelőtt már volt szó az úgynevezett SIP csomagról, maga a szabvány egyébként három ilyen információs adatcsomagot ír le. Ugye a SIP az csak a benyújtási adatcsomag, ez az a csomag, ami bekerül az archiváló rendszerbe, és aztán ez a rendszer egy archiválási csomagot állít elő. Az archiválási csomagnak az a funkciója, hogy a benne lévő információ hosszú távú megőrzését és értelmezhetőségét, valamint felhasználhatóságát biztosítsa. Amennyiben valaki használni szeretné, akkor pedig egy ilyen disszeminációs csomag formájában tudja az archívumból megkapni a számára szükséges információkat, formátumokat és metaadatokat. A három csomag, tehát a befogadás, a megőrzés és a hozzáférés folyamatához kapcsolódik, ugye SIP, AIP és DIP csomag, valamint egyébként a szabványban arról is szó van, hogy ezekben a csomagokban belekerülő információ, annak különböző reprezentációi mellett milyen metaadatokat célszerű rögzíteni. Szeretnék még egy másik csomag formátumról is beszélni. Ez a 2000-es évek elején a Library of Congress-ben kifejlesztett csomagformátum, ugyanis a kongresszusi könyvtár a 2000-es évek elején fogott webarchiválásba, és ott a hatalmas adattömeget nem volt praktikus CD-ken és DVD-ken mozgatni fizikailag, És akkor elkezdtek a rivál tartalmakat FTP-n keresztül továbbítani egyik könyvtári egységből a másikba, meg könyvtárak között, és rájöttek, hogy az FTP során nagyon sokszor sérül az adat, és akkor ekkor kitalálták ezt a BEGIT csomagformátumot, amelyben egyébként tulajdonképpen egyetlen egy olyan fontos metaadat elem van, amelyről szintén volt már szó a mai nap folyamán, ez pedig a checksum, tehát az az ellenőrző összeg, amely tulajdonképpen egyedileg azonosít bármilyen digitális bitstreamet, tehát mondjuk egy fájt is akár. A BEGIT-ben tehát egyébként szintén tárolhatóak különféle metaadatok is, de a legfontosabb az ez a manifest.txt fájl, amelynek már a nevében is benne kell, hogy legyen az az eljárás, amelyel a checksum mód, tehát ezeket az ellenőrző összegeket előállították, és akkor tulajdonképpen ebben a txt-ben nincs más, mint a payloadban, tehát a tartalomban tárolt tulajdonképpen az archiválásra szánt tartalom, és annak fájlainak az ellenőrző összegei. És fájlonként lehet ellenőrizni, hogy az adatátvitel során a csomagban tényleg sértetlenül átkerült a megfelelő tartalom. A csomagolás egyébként egy filozófia a digitális megőrzésben. Nagyon-nagyon sok előnye van, én itt most csak néhányat emeltem ki. Például a bonyolult struktúrájú, sok fájlból álló digitális objektumokat egyben lehet vele tartani. Nagy fájlmennyiség esetén könnyebben kezelhetővé teszi a digitális objektumot. Ugye tudok mondani egy példát, a webarchiválási csoportot vezetem az OSK-ban. Az archivált webes tartalmak sokszor nagyon nagy számú fájlból és bonyolult könyvtárszerkezetben állnak rendelkezésünkre. Egy-egy ilyen archiválási csomagot tudunk belőle képezni, és akkor egyben tudjuk ezt a bonyolult struktúrát kezelni. A csomagokban, ha a szükséges metaadatokat is tároljuk, akkor és szabványos formában tesszük, akkor nincs szükség speciális szoftverekre az értelmezhetőséghez, és biztosítja a szabványossága hosszú távú megőrzést, illetve ezek a szabványosan tárolt metaadatok más rendszerek számára is továbbíthatóak, tehát a csomag maga tud kommunikálni különböző más rendszer összetevőkkel. Tehát tulajdonképpen a csomagok önmagukban is megállják a helyüket, magukat értelmezik. Ez annak az alapelvnek felel meg, annak az OA is alapelvnek, hogy ne az archiválandó anyag szolgálja ki a szoftvert, hanem a szoftver szolgálja ki az archiválandó anyagot. Tehát igazából valójában nem feltétlenül van szükség olyan speciális szoftverekre, amelyek segítségével OA is kompatibilis archiváló csomagokat lehet létrehozni. Ugyanakkor viszont egy ilyen szoftver nyilvánvalóan nagyban megkönnyíti ezeknek a metaadatoknak az előállítását, tárolását és kezelését. Ugyanis vannak ugye más szabványok is, amelyeket célszerű alkalmazni az OA is mellett. Ilyen például a premise, amelynek segítségével az archiválási folyamatoknak a például az adminisztratív metaadatai állíthatók elő, vagy a METS. Ugye a METS XML-eknek az a nagyon nagy előnye, hogy az említett bonyolult fájlstruktúrákat például metaadat szinten is tudják, le tudják írni, mint technikai metaadatot. Mindez tehát úgy gondoltuk, hogy fontos hátteréül kell, hogy szolgáljon az e-mail archiválásnak, ilyen szabványos módon szerettük volna végrehajtani, és éppen abban a pillanatban, amikor ez az ötletünk támadt, egy új kezdeményezés született 2022-ben. A New York-i Állami Egyetem kutatói kezdték el ezt az ajánlást fejleszteni. Ez az úgynevezett mailbag, amely a Library of Congress BEGIT csomagformátumát módosítja úgy, hogy az alkalmas legyen e-maileknek az archiválására. Néhány plusz elemet tettek bele. Tulajdonképpen minden egyes e-mail, ami az adott archiválandó csomagban benne van, legyen az konténer formátumban vagy e-mailenként tárolva, kap egy egyedi azonosítót, és ezzel az egyedi azonosítóval azután az e-mailnek, amely önmagában is egy konténer formátum, minden egyéb adateleme összekapcsolható lesz, például a csatolmányok. Ugye az egy nagyon bonyolult feladatot okozott korábban, hogy az e-mailhez kapcsolódó csatolmányokat hogyan lehet gyűjteményi szinten jól archiválni. És ezen a ponton jegyezném meg, hogy lehet, hogy egy informatikus azt mondaná, hogy miről beszélek itt, hát az e-mail archiválás már régóta megvan oldva. Igen, de az e-mail archiválás az ugye gyűjteményi szinten nem csak annyit jelent, hogy biztonságosan elteszem több példányba is, esetleg fizikailag több helyen is, hanem hogy szabványosan metaadatolom és a gyűjteménykezelő rendszer más komponenseivel is, komponensei számára is használhatóvá teszem. Ez tehát egy olyan ajánlás, amit érdemes szintén követni, ez nem de facto szabvány, viszont nagyon is praktikus. És akkor itt visszaadom Daninak a szót, hogy az elméleti háttér után egy kicsit a gyakorlatról is beszéljem.
Köszönöm. Tehát Gyula az előző PPT-ben említette ezeket az opcionális formákat, vagy formátumokat, amelyeket elő kell állítanunk ahhoz, hogy egy szabványos adatcsomag jöhessen létre. Ezeket a formátumokat, ezekre léteznek ajánlások, tehát az alapján döntjük el, és az alapján választjuk ki azt, hogy melyek azok a formátumok, amelyek egy ilyen szabványos archiválási csomagba bekerülnek, illetve hogy melyek azok a formátumok, amelyeknek a legnagyobb esélye van tulajdonképpen arra, hogy évtizedek vagy még hosszabb idő múltán is megnyithatók és hozzáférhetők legyenek. Tehát ezeket az alapján választjuk ki, hogy milyen ajánlások vannak erre. Több is van, mi a Library of Congress-nek az ajánlását használjuk, ami itt látható, és az Acceptable oszlopban sorolja fel azt, hogy az egyben exportált e-mail fiókok, illetve az individuális e-mailek esetén mely formátumok a jók, tehát itt az EML, MSK, PDF, PST, MBOX és PDF formátumok szerepelnek. Itt látható egy lehetséges Bond Digital, egész pontosan e-mail archiválási workflow. Ez tudom, hogy egyáltalán nem olvasható, és tehát nagyon kicsik a betűk, és nem is terveztem erről részletesebben vagy hosszabban beszélni, mert nagyon szerteágazó területekre vinne, és ez most nem férne bele az időbe. Éppen ezért készítettem erről egy absztraháltabb és tömörebb folyamatábrát, ami igazából arra fókuszál elsősorban, hogy melyik pontosabb lépésnél milyen eszközöket használunk, vagy milyen technológiát használunk. Tehát azt tudni kell, hogy mivel repozitórium egyelőre nem áll rendelkezésünkre, ezért itt néhány lépést szimuláltunk, néhány olyan lépést, amit egyébként a repozitórium el tudna végezni, illetve amiket mi itt alkalmaztunk, megoldások, azokra is lehetséges más megoldást is találni akár. Ez csak egy lehetséges működő változata arra, hogy hogyan állítsunk elő szabványos benyújtási adatcsomagokat. Szeretném elmondani még itt hogy látható egy vörös vonal, a feldolgozás és a kettes pont a feldolgozás, a hármas pont pedig a tárolás és kezelés között. Ez a vörös vonal jelzi azt, hogy itt tartunk most, és tulajdonképpen ez a vörös vonal az, hogy a SIP csomagok létrejötte, ez az, amit be fogunk mutatni. Az író, tehát az, hogy egy e-mail fiók beérkezik a múzeumba, vagy eljut a muzeológushoz feldolgozásra, az sok esetben egyébként párhuzamba állítható azzal, ami egy analóg formában létező írói hagyaték esetén történik. Tehát ebben az értelemben és a feldolgozás értelmében én nem gondolom, hogy nagyon nagy különbség lenne egy digitális hagyaték, egy e-mail fiók, vagy egy analóg hagyaték esetén. Tehát az e-mail fiók esetén is az örökös ugyanúgy mielőtt átadja az e-mail fiókot kiexportálva, akár magában az e-mail fiókban, akár az exportált e-mail fiókban végezhet szűréseket, kereséseket, eltávolíthatja, amit nem akar átadni, rendezheti a fiókot ugyanúgy, ahogy egy analóg hagyaték esetén is ezt megteheti az örökös. Ha pedig nincsen ilyen, aki ezt megtenni, akkor ugye ugyanúgy a muzeológusnak kell mérlegelni, hogy egy olyan esetben is, amikor az analóg hagyatékot ugye nem nézi át egy örökös vagy az átadó, hanem csak átadja, ugyanilyen döntéseket kell hozni egy digitális e-mail fiók vagy gyűjtemény együttes esetén is. Az első lépés, tehát egy gyűjtemény előkészítés, egy gyűjteményezés, ez úgy történik meg, hogy az örökös vagy az átadó kiexportálja az e-mail fiókot. Ez az exportálás egy általában egy .pst formátumban történik meg. És itt fel szokott merülni az problémaként, vagy kérdésként, hogy oké, de az azért nem összevethető egy analóg levelezéssel, mert egy e-mail fiókban több tízezernyi levél lehet. Ez igaz, hogy egy e-mail fiók tartalma sokkal több levelet tartalmazhat, mint egy analóg levelezés, de az nem feltétlenül igaz, hogy ez miatt nehezebb lenne, vagy hosszabb idő lenne ezt feldolgozni, mert igazából, hogyha a technológiai szempontot nézzük, vagy a technikai megvalósítást nézzük, akkor egy e-mail fiókba tudok keresni, tudok szűrni, egyből meg tudom találni azt, amit keresek, egy analóg hagyatékban ezt nem tudom megtenni. És vannak külön eszközök is, amik erre vannak dedikálva, tehát hogy olyan szoftverek, amelyek megkönnyítik ezt a feldolgozói munkát. Tehát itt például ez az említett hangoskönyves levelezés látható, amit még én kezeltem régen, és nagyjából 4 évvel ezelőtt egy olyan projektben, ahol hangoskönyveket készítettünk, és írókkal és színészekkel leveleztem benne. Tehát irodalomtörténeti szempontból ez nem jelentős, de van irodalmi kötődése. És tehát, hogy ezt az e-mail fiókot az iPad nevű szoftverbe beimportálva tudtam rendezni, tudtam válogatni. És tehát tulajdonképpen itt történik meg ezen a ponton az, hogy a muzeológus a levelezés az e-mail fiókon belül rendezi, csoportosítja. És ennek a iPad nevű szoftvernek, ami itt látható, a másik nagy előnye az az, hogy miután a rendezést megcsináltam benne, ki tudom exportálni a rendezett mappákat mbox formátumban, tehát hogy megint csak visszacsatoljak arra, hogy egy analóg hagyaték esetén ez melyik lépésnek felel meg. Ez olyan, mintha itt csomagoltam be volna a leveleket levelezési irányok szerint, vagy palliumok szerint. Tehát itt minden egyes mappa az az adott személyhez kötődő, tehát mondjuk Márton Lászlótól kapott levelek, és a Márton Lászlónak küldött levelek külön-külön csoportosítva és mbox formátumban kiexportálva. Tehát ez az egyes pont a gyűjtemény előkészítése és rendezése, vagy gyűjteményezése, tulajdonképpen ennek a folyamatnak a végén kap egy gyarapodási naplószámot a beérkezett digitális hagyaték. És ez volt az egyes pont, amit az iPad nevű szoftvert használtuk, és a kettes pont az pedig a feldolgozás folyamata, amikor a rendezett és kiexportált e-mail fiókot feldolgozzuk úgy, hogy az archiválásra alkalmas állapotban legyen. Ehhez két eszközt használunk, az egyiknek az a neve, hogy Mailbagit, a másiknak pedig az, hogy Roda.in. És tehát itt hozzuk létre a Mailbageket. Ez a Mailbag, ez ugye az, amit a Gyula is bemutatott az előző részben, tehát ez a Mailbag szabvány szerint rendezzük és struktúráljuk ezeket a előző lépésben létrehozott mbox fájlokat. Tehát itt az történik, hogy ugye, ahogy említettük korábban is, egy benyújtási adatcsomagnak, ami bekerül a repozitóriumba archiválásra, tartalmaznia kell az adott digitális fájlokat többféle formátumban is, hogy minden nagyobb esélye legyen a digitális tárgynak a megmaradásra. És itt kiválasztjuk a megfelelő fájlformátumokat, amiket létre akarunk hozni az mbox fájlból, és itt látható az, hogy a mailbag struktúrában hogyan helyezkednek el a többféle formátumban szereplő digitális tárgyak. És ezt követően a létrejött mappa struktúrát, ami tartalmazza a fájlokat többféle formátumban, a Roda.in nevű szoftverbe töltjük fel, ami ezt összecsomagolja egy olyan szabványos benyújtási adatcsomagba, amit aztán a repozitórium eltárolna. És tulajdonképpen ez volt az a pont, ameddig eljutottunk, a SIP csomagok létejötte, a benyújtási adatcsomagok létejötte, és ezt szeretnék egy repozitóriumban eltárolni, de azt, hogy ezt hogyan lehetne megtenni, illetve nem csak archiválni, hanem szolgáltatni is, mert ez is egy fontos kérdés, erről még Gyula mondana néhány gondolatot.
Igen, mi az OSK-ban egy másik kísérleti projekt keretében megpróbáltuk tovább gondolni ezt a folyamatot. Ez a projekt a Katariszt nevű könyvtártudományi és informatikai levelezőlista archiválását célozta meg. Ugye ez a levelezőlista az 1990-es évek óta működik. Mi 2022. szeptemberében kértük el a teljes állományt, és megpróbáltunk vele gyűjteményi szinten valamit kezdeni. Tulajdonképpen az volt a célunk, hogy ne csak SIP csomagot tudjunk előállítani, hanem az archiválási csomag is előálljon. Itt láthatóak a számadatok, nincs idő arra, hogy részletesebben beszéljek róla, mert közben azt hiszem, hogy lejárt az időnk. A folyamat itt látható. Mi feltelepítettünk a Roda nevű OAIS kompatibilis szoftverből egy tesztpéldányt, és ennek segítségével állítottuk elő az AIP és a DIP csomagokat is. Végül a Katalyst archiváló csomagja az ilyen felépítésű lett. Az a lényeg, hogy láthatók benne ezek a reprezentációk, tehát az IML, az MBOX és az IML eredeti formátumokon kívül HTML, TXT-t és VARC-ot állítottunk elő. Ugye a HTML azért lényeges, mert az e-mailben lehetségesek ilyen így módon formázott részek is, és ha csak TXT-t állítunk elő, akkor a beágyazott képek és egyéb tartalmak nem tekinthetők meg. A VARC pedig azért volt fontos számunkra, a VARC a webarchiválási szabványos formátum, amit a webarchívumban is használunk, mert a webarchívumban üzemeltetett SolarWebek nevű keresőmotorral így le tudtuk indexelni ezeket a tartalmakat, és így teljes szövegű keresés vált lehetővé a Katariszt archívumban. Egyébként ez már tulajdonképpen egy DIP csomag, hiszen keletkezik egy igény az, hogy a szolgáltatásba menjen az archivált tartalom, és akkor ebben a DIP csomagban csak a VARC formátum kerül továbbításra a szolgáltatásba beállítás céljából. Összegzésképpen még akkor nagyon gyorsan ezt a négy pontot hagy mondjam el. Az e-mailek gyűjteményi archiválása nem azonos az informatikai értelemben vett archiválással, tehát nem olyan egyszerű a feladat, hogy elmentjük biztonságosan és kész. Ugyanakkor megvannak már azok a nemzetközi ajánlások, szabványok és szoftverek, amelyek a megfelelő gyűjteményi megőrzést tudják biztosítani. A nagy mennyiség, heterogenitás, jogi és adatvédelmi kérdések, amelyekről itt nem is volt szó egyébként, problémát jelentenek, illetve a további szakmai diskurzus és jó gyakorlatok kialakítása szükséges, és azért is vállaltuk ezt az előadást, mert ez úgy gondoljuk, hogy ehhez hozzá tudott járulni. Köszönjük szépen a figyelmet. És elnézést a időtúlépést.